Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket, akik eljöttek, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek viszonylag hosszabb idő után újra. Jó látni az ismerős arcokat. Mai Isten tiszteletünk alapigéjét a Mózes 4. könyvéből olvasom. A Mózes 4. könyve 21. fejezetéből az igét így olvasom a 4. verstől a 9. versig. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel a póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Ez az esemény nem sokkal a Kánoánba, az ígéret földjére való belépés előtt történt. De mielőtt ez megtörtént volna, volt egy ezt megelőző eseménysor, amit egy picit érdemes átgondolnunk közösen, hogy mi vezetett ide. Ezért visszamegyek néhány héttel korábbra, mégpedig addig a Kóré, Dátám és Abirám lázadásáig. Mózes 4. könyve 16. fejezetében olvashatjuk a Kóré, Dátám és Abirám lázadását. Ez is egy szokásos lázadás volt, de ez főleg a vezetői rétegben tört ki a táborban, amikor Kóré, Dátám és Abirám Mózes és Áron ellen lázadtak fel. És Mózes, mint korábban oly sokszor, az Úr segítségét kérte, aki közbe is lépett, és talán ismerjük a történetet, most egy picit nagyobb vonalakban fogunk ezeken végig menni, hogy mi történt itt a részkígyó előtt. Kórét és házanépét elnyelte a föld, és rajtuk kívül még 250 főembert, de a lázadás nem szűnt meg. További majdnem 15 ezer ember halt meg az Úr kezétől, és csak Áron közbenjárására szűnt meg a csapás a népen. Különben többen haltak volna meg. De még ezután sem nyugodott le teljesen a nép, hanem az Úr azt kérte, hogy a 12 törzs és Áronnak a vesszejét tegyék le a szentélybe és a sátorba, és lássák meg, hogy melyikük hajt ki, és másnap reggelre az Áron vesszeje hajtott ki, úgyhogy levelet, virágot és gyümölcsöt hozott. Ettől aztán egy picit lenyugodott a nép, megszűnt a lázadás, de ezután majdnem rögtön következett a következő, amikor odaértek Kádesbe, és a népnek nem volt vize, és újra fellázadtak Mózes és Áron ellen, ugyanúgy, mint 40 évvel korábban. Újra felemlegették, majdnem ugyanazokat mondták, hogy ezen a helyen nincsen füge, nincsen gránátalma, nincsen vetés, nincsen víz, és bárcsak haltunk volna meg a pusztában, ahogy a mi atyáink meghaltak. És Mózes és Áron újra az Úrhoz kiáltottak, és az Úr hasonlóan, mint 40 évvel ezelőtt azt mondta Mózesnek, hogy vedd a te vesződet, állj oda a szikla elé, de ezúttal nem szabadott neki a sziklára sújtania. De sajnos Mózes és Áron a nép lázadása miatt annyira elkeseredett, hogy nem engedelmeskedtek az Istennek. Mózes dühében kétszer sújtott a sziklára, és ennek ellenére a csoda megtörtént, az Úr inni adott a népnek, De a lázadásuknak, az engedetlenségüknek súlyos ára lett. Sem Mózes, sem Áron nem mehettek be a Kánaánba, az ígéret földjére, és nem vihették be a népet. Ezután néhány nappal meg is halt Áron a Hór hegyén. Ezt követően az Úr egy újabb tapasztalatban részesítette őket, amiről a Biblia nagyon tömören ír. Legyőztek egy ellenséges népet, Arad királyát, és eltörölték a városait, majd ezután indultak tovább kerülő úton, mert meg kellett kerülniük Edomot, mivel az edomiták nem engedték át őket a földjükön. Miért meséltem el ezeket az előzményeket? Ha azt látjuk, hogy a nép egyik nyilvánvaló tapasztalatot a másik után nyerte el az Úrtól, mégis egyre gyakrabban és egyre arcátlanabbul lázadtak Isten ellen. És tehát itt ugye, ha végignézzük, egyszer megtapasztalták azt, hogy megnyílt a föld a lázadók alatt. Meghalt 15 ezer ember az Úr kezétől. Áron imájára megszűnt a csapás. Ezután egyetlen éjszaka alatt gyümölcsöt termett, levelet, virágot és gyümölcsöt termett Áron vesszeje. Ez is egy nyilvánvaló csoda volt, ami az Úr kezétől jött. Akkor utána víz fakadt újra a kősziglából, ahogy a 40 évvel korábban is. Olyan csoda, amit hát mi csak álmodhatunk, hogy mi ilyen csodát bárcsak láthatnánk egyszer. Ők látták ezt. Győztek az ellenségeik felett egészen mellékesen. És ennek ellenére a nép egyre könnyebben és gyakrabban fuvalkodott fel, és lázadt fel Isten ellen. Olyanokká váltak kicsit, mint az elkényeztetett gyermekek, akikért megtesz mindent a szülő, mindent megad nekik, és minél többet ad nekik a szülő, annál többet hisztiznek, és annál elégedetlenebbek. És végül, amikor Hór hegyéről elindultak, akkor odáig jutottak, hogy már ok nélkül lázadtak fel. Akkor már nem tudtak okot találni a lázadásukra, nem tudtak mit kitalálni, így olvassuk az 5. versben, és szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Na most vizet éppen előtte kaptak a sziklából, tehát ezt nem mondhatták, hogy vizük nincsen, mert az Úr fakasztott, Mózes fakasztott nekik vizet a sziklából. Kenyerük az valóban nem volt, de hát tudták ők is azt, hogy viszont van manna, ami minden nap hull az égből, hát akkor ezt kritizálták, hogy hát a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Tehát ugye itt már oda jutottak, hogy már semmi sem jó, amit az Úr ad. Mit lehet egy ilyen néppel kezdeni? Ugye 40 évvel korábban a nép fellázadt ugyanitt Kádesnél, ezért nem mehettek be az ígéret földjére. Emlékszünk rá. Az Úr azt mondta, hogy itt fogtok elhullni a pusztába, ahogy ezt ti mondtátok, a saját szavatok szerint, és majd a ti gyermekeitek, aki 19 esztendős és az alatti, ők fognak majd bemenni az ígéret földjére is. Hát úgy vagyunk vele, amikor ezt a történetet halljuk, vagy ezt a drámát halljuk, hogy hát igen, az a nép valóban nem volt alkalmas arra, hogy az Úr bevigye őket az ígéret földjére, de hát egy generációval később az ő fiaik azért tanultak ezekből a hibákból, és ők már erre alkalmassá váltak. Nem tudom, hogy ezekből, amiket itt felolvastunk, ebből úgy tűnik, hogy alkalmasabbá váltak erre, hogy az Úr bevigye őket. Hát egyáltalán nem így néz ki. Sokszor úgy olvassuk, arra gondolunk, és a zsidók is úgy gondolják, hogy a pusztai vándorlás, az Egyiptomból való kivonulás az a egyik legdicsőségesebb történelmi szakaszuk. És ez valóban így is van, de ez nem a népen múlott. Ez az Úr kegyelmén és türelmén és szeretetén múlott, hogy így hordozta őket. Ha a népen múlott volna, akkor sehová nem jutottak volna el. És hát talán úgy magunkban csóválhatjuk is a fejünket, hogy hát hogy tudtak ők ilyenek lenni? Hogy az Úr mindent megad nekik, tényleg semmiben nem volt hiányuk, egyik csodát a másik után tapasztalták meg, és végül ok nélkül lázadtak Isten ellen. De tegyük fel a kérdést, hogy vajon mi szoktunk-e ilyet tenni? hogy ok nélkül lázadunk Isten ellen, az Isten nyilvánvaló csodai ellenére. Hát erre lehet, hogy mindenki azt gondolja magában, hogy hát ilyet biztos nem. Hát mi nem tennénk olyat, mint ez a nép. Azért ez tényleg hát felháborító, amit ők tettek. De vajon mi mindig elégedettek vagyunk a sorsunkkal? Mi, amit kapunk az Istentől nap, mint nap, mi azért hálásak vagyunk, és nem szoktunk zsörtölődni semmiért. Esetleg azért, amit éppen kaptunk Istentől. Mi nem mondjuk ki olykor azt, hogy ezt a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk, ami nyilván nem a mannára vonatkozik, de amit ugyanúgy Istentől kaptunk, és Istentől hult alá az égből a mi áldásunkra és a mi megtartásunkra, amink van, amit nap mint nap az ő kegyelméből az asztalunkra kerül, vagy amiben részünk van. Nem szoktunk ezekért időnként panaszkodni, hogy hát ez azért nem jó, hát a másiknak több van, talán nekem is több lehetne. Miért, Uram, miért csak ennyit, miért így, miért ezen a módon? Amikor ezt tesszük, akkor mi is ugyanúgy ok nélkül lázadunk Isten ellen, mint ahogy a zsidók ezt tették. Úgyhogy meg se tudják magyarázni, hogy miért. Valamit ki kell találni, hogy ezt a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. És mi is nagyon könnyen kerülhetünk ilyen helyzetbe. Az ilyen lázadásoknál van egy olyan pont, amikor az Úr kénytelen fenyítékkel közbelépni. Nem csak a zsidóknál, hanem mindenkinél. De miért kénytelen? Miért nem lehet szelíd beszéddel vagy jóval meggyőzni az elégedetlenkedőket? Hát hiszen a Biblia is azt mondja, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontokat, a rosszat is jóval győzd meg. A mai világra különösen jellemző, hogy most már a fenyíték, főleg a szigorú fenyíték az nem divat. Elég, ha megnézzük, hogy az iskolákban, az oktatási intézményekben, a gyermekekkel hogyan bánnak. És fel is lehet tenni a kérdés, hogy ez működik? Tényleg működik az, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontokat, és a rosszat is jóval győzzük meg? Hát nem lenne benne nyilván a Bibliában, hogyha ez nem működne. De ez az elv csak addig működik, amíg az embernek van lelki érzékenysége a szelíd beszédre. Van lelki füle és szeme, hogy ezt meghallja és befogadja. De az emberi természet olyan, hogy minél tovább ellenáll a jónak, vagy bárminek, annál jobban gyengül ez az érzékenysége, annál jobban gyengül a lelki hallása. És a sorozatos Istennel szembeni, vagy az Isten gondviselésével szembeni elégedetlenkedés egy idő után az embert vakká és süketté tudja tenni, és egyre keményebbé. Mi is talán találkoztunk már olyannal, hogy próbálunk valakinek a lelkére beszélni, és látjuk, hogy be van ott minden zárva, nem megy be ott semmi, sőt, inkább aztán jönnek elő az indulatok, hogy miért mondjuk ezt, meg miért, és a vita. Tehát az embernél van egy pont, ahol bezárja ezeket az ajtókat, ablakokat, és onnantól kezdve semmire nem megyünk a szelíd beszéddel. Sőt, adott esetben még csak rosszat váltunk ki vele. Az emberi természet olyan, az emberi bűnös természet, hogy fordítva működik. Minél jobban megy a dolga, annál inkább felfúvalkodik, és annál elégedetlenebb lesz. És minél nagyobb nyomorúságba kerül, annál könnyebben, és annál jobban megalázza magát. És az emberi felfúvalkodásnak van egy határa, ahonnan Isten közbe fog lépni. Fenyítékkel. Azért fog közbelépni, mert ez már egy veszélyes állapot. Ha ilyenkor az Isten nem lépne közbe, akkor bekövetkezhetne az a bizonyos visszafordíthatatlan megkeményedése az embernek, amikor már visszafordíthatatlanul bezárul a füle, és már nem hallja, nem tudja befogadni a jót. És mielőtt ez bekövetkezne, az Úr, mint egy jó szülő, ugye a jó szülő is kivár a végsőkig, mert nem akarja megfenyíteni a gyereket, mert neki is fáj, amikor ezt teszi. De egy adott pillanatban látja, hogy most már nem lehet más tenni, ez most már a gyermeket veszélyezteti ez az állapot, és akkor kénytelen közbelépni. És akkor közbelép. És Isten is kénytelen egy bizonyos idő után közbelépni, és akkor közbe fog lépni. Ez nem fog elmaradni. Hogyha Isten valakit szeret, akkor ezt meg fogja tenni. És ez történt itt a pusztában. Az Úr annyit tett mindössze, hogy egy hajszálnyit visszahúzta az ő oltalmazó kezét a népről, annyira csak, hogy a kígyók, akik egyébként eddig is ott voltak körülöttük, megmarták őket. Megengedte ezeknek a kígyóknak a támadásait. És azért nevezték tüzes kígyóknak, mert a méreg hatása gyors volt és magas lázzal járt, és hát sajnos a halálhoz vezetett. Vajon feltűnt-e valakinek korábban, hogy 40 évig ezt a milliós népet nem támadták meg a kígyók? Pedig ott voltak korábban is. Valószínűleg ekkor már észrevették, ekkor már eszükbe jutott. De korábban lehet, hogy ezt nem vették észre. Korábban olyan természetesnek tartották, hogy hát itt is, ott is feltűnik egy-egy kígyó, de hát minket nem bántanak. Vagy azért, mert ez a természetes, vagy pedig azért, mert úgy gondolták, hogy Istennek az a dolga, hogy minket a veszélyektől megóvjon. És ez is olyan természetes volt, hogy Istennek ez a dolga. Hát ő szeret minket, hát mi az, hogy nem óv meg minket a veszélyektől? Hogy veszi ezt magához, neki ez a feladata? Tehát az ember meg tudja szokni a jót, természetesnek tudja venni azt, ami egyébként nem természetes. És amikor a nép megtapasztalta, hogy milyen az, amikor Isten az ő oltalmazó kezét visszaveszi, és amikor kár ér bennünket, akkor kezdte igazán értékelni, hogy milyen értékes volt az a biztonság, amit Isten nekünk biztosított korábban. Az ember úgy működik, hogy amikor valamiét elveszíti, akkor jön rá, hogy az milyen értékes. Addig, amíg megvan, addig olyan természetes, úgy észre se vesszük, hogy ez van. Nekem is volt egy tért balesetem ezelőtt, 30 évvel majdnem, addig nem is tudtam, hogy van térdem. És megsérült a térdem, sajnos nem műtötték meg, pedig akkor utólag kiderült, hogy meg kellett volna műteni. Nem műtötték meg, azt mondták az orvosok, hogy nincs rá szükség, hát a következménye az lett, hogy egy ilyen osteoartritis nevű kopásos folyamaton ment keresztül, elkopott a porc. És amikor elkezdett fájni a térdem, akkor elmentem az orvoshoz, és ő mondta, hogy hát ezt bizony 20 évvel ezelőtt kellett volna helyreállítani, ezen már nem lehet segíteni. És megműtötte, működik a térdem, tudom használni, de hát nem olyan, mint amilyen volt azelőtt, és nem is lesz soha olyan. És nekem nagyon sokszor eszembe jut, hogy milyen jó lenne, ha olyan lenne, mint előtte, amilyen volt. Most már értékelem, hogy milyen jó volt, amikor működött, és minden jól működött. Addig nem értékeltem. Na de hát ott van a másik térdem, meg ott vannak az egyéb izületeim, meg ott vannak az egyéb áldások, amiket Istentől kaptam. Vajon ezeket nem kellene értékelni, hogy vannak, és működnek, és tudok járni, tudok ezt csinálni, azt csinálni, hogy van egy minőségi életet, tudok élni. Elképesztő értéket jelent az, amit az Istentől kapunk, amit mi fel se fogunk, nem is gondolunk vele. Azért nem gondolunk ezekre, mert nekünk a panaszainkra kell gondolni, hogy nekünk utálja a mi lelkünk azt az eledelt, amit Isten éppen adott, mert nekünk más kellene. És az, ami van, azt nem tudjuk értékelni. Felolvasok egy részletet a Pártirákák és Proféták című könyvnek a Vándorlás Edom körül című fejezetéből. Rettegés és zavar kerítette hatalmába az egész tábort. Majdnem minden sátorban volt már halott vagy haldokló. Senki sem volt biztonságban. Gyakran átható kiáltások törték meg az éjszaka csendjét, amelyek újabb áldozatokról adtak hírt. Mindenki a szenvedők ápolásával volt elfoglalva, vagy kétségbe esett igyekezettel próbálták megoltalmazni azokat, akiket még nem martak meg a kígyók. Most semmiféle morgolódás nem hagyta el az ajkukat. Amikor összehasonlították jelenlegi szenvedésüket előző nehézségeikkel és megpróbáltatásaikkal, úgy találták, hogy az előzőek még említésre sem méltók az utóbbiak, az újak mellett. Rögtön megszűnt minden korábbi elégedetlenkedés, mintha elfújták volna. Felébredtek a valóságra. És sajnos néha nekünk is szükségünk van ilyen fenyítékre. Mert különben képtelenek lennénk felébredni a valóságra. Képtelenek lennénk észrevenni azt, hogy mi az igazi érték, és mi az igazi fölösleges dolog az életünkben. Az ember a nagy intelligenciájával képtelen, sokszor annyira bele tud merülni egy másfajta látásmódba, hogy nem lát tisztán, mintha egy álomvilágban élne. És a Jóistennek föl kell ébresztenie minket ebből néha. Tovább olvasom az idézetet. A nép most megalázkodott Isten előtt. Mózeshez mentek vallomásaikkal és esedezéseikkel. Vétkeztünk, mondták, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Röviddel ezelőtt azzal vádolták Mózest, hogy ő a legnagyobb ellenségük, és ő az oka minden nyomorúságuknak és szenvedésüknek. De amikor a szavak már az ajkukon voltak, tudták, hogy vádjuk hamis. A valódi baj bekövetkeztekor azonnal oda menekültek hozzá, mint ahhoz az egyetlen egyhez, aki közbe tudott járni értük Istennél. Az ember nagyon gyorsan és hatékonyan tud ébredni és józanodni. Még az egyiptomi fáraó is. Minden csapás után megalázkodott Isten keze alatt. Emlékezzünk vissza. Érdekes, hogy a gonoszok is képesek felébredni és tisztán látni. Meg tudják alázni magukat. El tudják fogadni helyzetüket, és el tudják fogadni Isten hatalmát. El tudják fogadni azt, hogy ők hol vannak, és hol van Isten. Csak van egy különbség. Amíg az igazakat tartósan helyre tudja billenteni egy ilyen fenyíték, akkor is, hogyha elmúlik a csapás, addig azokat, akik nem szeretik Istent, azok újra fel fognak lázadni, hogyha biztonságban érzik magukat. Ahogyan a fáraó is tette, mert nem térnek meg a fenyíték hatására, csak megijednek. És nem akarnak, ők tulajdonképpen nem akarnak engedelmeskedni Istennek. Nem akarnak más urat maguk felett. Ők a saját maguk urai akarnak lenni, és amikor valaki őket, aki náluk erősebb, veszélyezteti, akkor azonnal behódolnak neki, de mihelyt elmegy, újra saját maguk akarnak visszaülni a székbe. És azt gondolják, hogy ez az igazi szabadság, hogy senki nem uralkodik rajtunk. A mai világban egyébként ez a nézet uralkodik. Ha magad ura vagy, akkor te vagy az életednek az ura. És az ember nem akar szóba állni azzal, hogy az ember sosem lesz úr. Sajnos még a hívő ember sem szívesen áll ezzel szóba, hogy mi nem leszünk urak. Mi mindig szolgák leszünk. Mindenki szolga lesz. Ha akarunk, akkor lehetünk az Úrnak a szolgái. Ha nem akarunk az Úrnak a szolgái lenni, hanem a magunk urai akarunk lenni, akkor egy másik Úrnak leszünk a szolgái. De az az Úr, az nem fog kegyelmezni. Az nem olyan puha kezű, mint az Úr. Az nem kedvez nekünk, hanem az igazi rabszolga sorba fog minket dönteni. Minket az Úr nem arra teremtett, hogy urak legyünk, minket arra teremtett, hogy szolgák legyünk, és azok is leszünk. Nem tudunk mások lenni. Mózes imádkozott a népért, és az Úr meghallgatta az imáját, utasította Mózes, hogy építsen egy érckígyót, amit felemeltek a tábor közepén egy póznára, és aki arra tekintett, az meggyógyult. Ekkora már sokan meg is haltak, vagy haldugoltak, és csak annyi dolguk volt, akik még éltek, hogy rápillantsanak erre az érckígyóra. Látszólag könnyű és egyszerű. Ha híre megy annak, hogy a tábor közepén felállítottak egy ilyen kígyót egy póznára, akkor az ember még kíváncsiságból is oda megy, és megnézi, hogy mi az, nem? Ennyire egyszerű. A kígyóban egyébként nem volt csodatevő erő, a gyógyítást Isten hajtotta végre, nem a pillantás, a rápillantás közvetítette a gyógyítást, hanem az Istennek való engedelmesség. Az, hogy Mózes azt mondta, azt üzente Mózesen keresztül, hogy nézzetek fel a kígyóra, és akkor éltek. Ez volt az engedelmesség. Erre az engedelmességre volt szükség ahhoz, hogy meggyógyuljanak a halálos betegségből. A részkígyó egyébként, amint már tudjuk, mi is az igéből Krisztust jelképezte. Ugye ezt maga Jézus azonosította be a János 3:14-15-ben, így mondta, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a jelkép szerint, amilyen egyszerű volt a szabadulás ott a pusztában, a halálos betegségből, a halálos kígyomarásból, ennyire egyszerű a szabadulás az embernek a bűn halálos betegségéből. Csak fel kell nézni a felemeltetett Jézusra. Minden más az ő dolga. És ez valóban ilyen egyszerű? Ez valóban ennyire egyszerű? Nekik nem volt nehéz ez az engedelmesség ott a pusztában. Mindenki meg tudta tenni, még a legbetegebb ember is. Azt olvassuk Ellen White-nál, hogy aki már képtelen volt arra, hogy megmozduljon, azt felemelték, kivitték a sátor elé, és odafordították a fejét, és ki tudta nyitni a szemét, és rá tudott nézni. Ő is meg tudta tenni. Mindenki meg tudta tenni. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy amikor a nép megtudta, hogy mi a gyógyulásnak a módja, akkor mindenki felnézett a részkígyóra? Mit gondoltok? Nem nézett fel mindenki a részkígyóra. Vajon miért nem? Mi járhat egy halálos beteg ember fejében, amikor felajánlják neki az egyedüli megoldást a betegségére, és ezt nem fogadja el? Ugye egy halálos beteg az minden szalmaszálba kapaszkodik, az életösztön az mindennél erősebb. Akkor mi jár az ő fejében? Miért nem teszi ezt meg? Miért nem néztek fel ezek a zsidók az érckígyóra? Talán nem akartak élni? Ugyanazért nem akartak felnézni rá, amiért sokan nem akarnak ma felnézni Jézus Krisztusra a kereszten. Két eset van, amikor az ember nem fogadja el a segítséget. Az egyik eset az, hogy ha nem beteg. Ha nem beteg, ha nem vagyok beteg, akkor miért kellene segítség? Hát nincs semmi bajom, nem? Akkor nem kér, és nem is igényel segítséget. És ha felajánlják, akkor elutasítja, mert fölösleges. Ugye ebben az állapotban van a Bibliát nem ismerő világnak a nagy része. Nincs betegség tudatuk. Sajnos hívőkkel is előfordul. A hívő tudja könyv szerint, hogy ő bűnös, de hát én már részesültem Krisztus kegyelmében. Nekem megbocsájtott. Igazából nekem most már ez a problémám megoldódott. Én most már jó helyen vagyok. Én már felnéztem rá. Hányszor kell még felnézni? És az ember hívőként is bele tudja magát vinni abba a gondolatba, hogy tulajdonképpen ez egy elintézett probléma. Nekem most már ez megoldódott, én majd elmondom másoknak, hogy mit kell csinálni. Én szerencsére megtettem, az én életem sinem van. És nem vagyok beteg. Én már nem vagyok beteg. Emberek sokasága képes várni a halált, és arra tréningezni magát, hogy ez így természetes. Ez így természetes állapot, ennek kell történnie. Nem is történhet másképpen. A másik eset, amikor valaki nem igényel, vagy nem kér segítséget, az az, hogy ő lehet, hogy tudja, hogy beteg, de nem hisz a segítségben. Nem hiszi el, hogy ez a segítség rajta, hogy ez a felajánlott gyógymód rajta segíteni fog. És a kígyók által megmartak között is voltak, akik nem hittek. Ez hogy lehet? Hiszen látták, tudták, hogy Isten tartja őket fenn, látták napi szinten az ő megnyilatkozásait. Ugye itt felsoroltuk, hogy mennyi tapasztalatuk volt már az egészen közelmúltból is, hogy víz fakadt nekik a sziklából, napi szinten hult nekik a manna az égből, az ellenségeik kezéből megszabadultak, stb. Stb. De bármennyire tudták ezt, Meg tudta őket a sátán győzni arról, hogy Isten nem a jó akarójuk. Hát itt sanyargatja a népet 40 éve a pusztában. Megígérte nekik, hogy be fogja vinni őket az ígéret földjére. Nem vitte be. Mindenféle bajt és megpróbáltatást megenged nekik, és utána aztán persze kimenti őket, de hát miért? Hát azért, hogy itt hulljanak el a pusztába. Hát a mi atyáink is itt hultak el a pusztába. Nem fogunk mi sehova se bemenni. Hát 40 év eltelt, most miért mennénk be? Ha Isten akarta volna, bevitt volna minket. Elhitték azt, hogy Isten tulajdonképpen csak szórakozik velük. Megígért valamit, de nem tartotta be. És elmúlt az Isten iránti bizalmuk. Már nem bíztak benne. Megtört a hitük. Talán ez nem is volt tudatos. Egyszerűen csak belefeledkeztek a panaszkodásba, a jajveszékelésbe. Maguk körül forogtak, és Istent vádolták, vagy pedig egyszerűen már nem reméltek Istentől segítséget. Nem tudom, ismerős-e ez az érzés, hogy benne vagyunk a bajban, és tudjuk, hogy most ebből szabadulni kellene, tudjuk, hogy Istenhez kell fordulni, de hát már annyiszor kértem, annyit imádkoztam, és nincs segítség, nincs változás, ugyanaz van, talán még sokkal rosszabb is annál, ami volt. És az ember úgy van vele, hogy igen, tudom, elvileg tudom, hogy Isten az, aki tud segíteni, de hát valahogy ez most itt nekem nem működik. Ez nálam, ez most nem megy. És akkor kérünk mindenki mást, hogy imádkozzon értünk, mert az én imám az sajnos nem volt eredményes. Eljut az ember oda, hogy már többé nem igazán akar megalázkodni. Már elég sokszor megtettem, nem volt eredménye. Most akkor még mit csináljak? Ez egy ilyen belső átalakulás tud lenni bennünk, hogy most már úgy most még egyszer már nem mondom el, hát már elmondtam annyiszor, még mennyiszer csináljam ezt. Ugyanezt tud lejátszódni egy bűnbeteg ember esetén is a szívünkben. A bűnbetegség az egy halálos méreg, ami az ember testét, lelkét megemészti, és nincs ellene emberi orvosság. Egyedüli megoldás felnézni a felemeltetett ember fiára a kereszten. Ilyen egyszerű. Mégis sokan nem teszik meg. Nem teszik meg az előbbi okok miatt, vagy azért, mert már úgy gondoljuk, hogy túl vagyunk rajta, vagy azért, mert azt érezzük, hogy nem igazán működik, valahogy úgy elakad a dolog, vagy tudjuk, hogy ezt kell csinálni. Ugye még a helyzet annyival rosszabb, hogy a bűnbetegség nem is fáj annyira nekünk, mint ahogy az a kígyóméreg fájt nekik. Halogatjuk. Majd, mint a fogyókúrát, hogy majd jövő héten, vagy majd január 1-től, addig úgy még mindent elintézek. És halad az idő, vagy pedig az ember azt gondolja, hogy igazából nem is olyan nagy probléma, megpirkozom én ezzel. Sokféle dolgot kitalálunk, de nem akarunk felnézni a keresztre. Na most a keresztények között, akik tudják, hogy fel kell nézni a keresztre, és azt gondolják, hogy ők fel is néznek a keresztre, azok között is van olyan, aki valójában nem néz fel a keresztre. Jézusról beszél, hivatkozik a megváltásra, ismeri az ide vonatkozó igéket, és imádkozik, és Istenre bízza az életét, és ezt napi rutinnal teszi, és azt gondolja, hogy én a keresztre nézek. Én ezt teszem. Én nem csak egyszer, én nap mint nap a keresztre nézek. És mégsem néz a keresztre. Miért nem néz a keresztre? Honnan tudjuk, hogy nem néz a keresztre? Onnan tudjuk, hogy az élete tele van válságokkal és megoldatlan problémákkal. Hogyha az életünkben vannak megoldatlan kérdések és megoldatlan problémák, vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogyha mi tudjuk, hogy Jézus a megoldás mindenre, akkor lehet-e az életünkben bármilyen nehézség, válság, problémát, lelki terhet okozó, megoldatlan gond, baj, ami minket szomorúvá tesz? Lehet-e ilyen? Hát elvileg nem lehet, nem? Hát Jézus mindenre megoldás, mindenre gyógyír. Hogyha van ilyen probléma az életünkben, akkor az azt jelenti, hogy mi még abban a dologban nem néztünk fel a keresztre. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy felnéztünk, de az nem az volt. Az nem az volt. Tehát az ember vagy azt gondolja, hogy nem beteg, vagy azt gondolja, hogy nem igazán tud Istenben bízni, vagy azt gondolja, hogy Isten nem végzi jól a dolgát, vagy azt gondolja, hogy ezt nem Istennek kell, hanem ezt nekem kell megoldani. És van még egy olyan kategória is, amiről itt mindjárt fogok olvasni még egy rövid idézetet, amikor az ember belefeledkezik a panaszkodásba. Nem tudom, vettétek-e észre, hogy sokszor az embernek fontosabb a panaszkodás, mint a megoldás. Több időt töltök azzal, hogy elpanaszolom a problémáimat, mint az, hogy keressem, hogy mi ebből a kiút. És küzdjek azért. És el tudunk jutni oda, hogy betölti az életünket a panaszkodás. És amikor valaki ráirányítja a figyelmünket arra, hogy na de hát gondolkodtál, hogy mi ebből a kiút, akkor még őt is megszídjük, hogy te nem érted, hogy ez milyen probléma nekem? Te nem érzed át? Te most miről beszélsz? Azt gondolod, hogy ez ilyen egyszerű? Hát, és akkor megint mondja, hogy neki ez, meg ez a problémája, meg az a problémája, és azt várja ugye az ember, hogy más is vegye észre, hogy milyen elképesztő nagy probléma van rajtam, amit miért nem vesz észre senki? És a nagy panaszkodásban hogy fogjuk meghallani Mózesnek a hangját, hogy nézz fel az érckígyóra? Felolvasok egy idézetet ugyanabból a fejezetből. Az izraeliták közül sokan semmiféle segítséget sem láttak abban az orvosságban, amelyet a menny kínált számukra. Mindenfelől halottak és haldoklók vették körül őket, és tudták azt, hogy isteni segítség nélkül elkerülhetetlen a végzetük. Mégis tovább folytatták jajveszékelésüket, fájdalmaik és biztos haláluk tudatában, amíg erejük el nem fogyott és szemük meg nem üvegesedett, miközben egy pillantással azonnal meggyógyulhattak volna. Ha tudatában vagyunk szükségleteinknek, akkor ne a panaszkodásra fordítsuk minden erőnket. Miközben rájövünk, hogy Krisztus nélkül milyen tehetetlen állapotban vagyunk, ne engedjük át magunkat az elkedvetlenedésnek, a csüggedésnek, hanem támaszkodjunk a megfeszített és feltámadott üdvözítőnk érdemeire. Nézz rá és élsz! Szavát adta, hogy ő mindazokat megmenti, akik hozzámennek. Bár milliók vetik el felajánlott irgalmát, akiknek gyógyulásra lenne szükségük, de azok közül, akik bizodalmukat az ő érdemeibe vetik, egyetlen egyet sem hagy elveszni. Ilyen egyszerű. Nézz fel rá és élsz. Most itt az advent táborban hallottam egy ilyen idézetet, ami megfogott engem. Most elfelejtettem a szerzőnek a nevét, de így szól az idézet. Az igazságba való puszta beleegyezés nem ment meg. Nem elég az, hogy mi elfogadjuk a Biblia igazságait. Nem elég az, hogy tudomást veszünk arról, hogy Isten a mi életünknek a fenntartója. Ez nem elég. Nekünk meg kell tanulni, felnézni Krisztusra. És miért ilyen nehéz felnézni Krisztusra? Miért ilyen nehéz valósággal, valóságos szemkontaktust teremteni vele? Azért ilyen nehéz, mert felnézni rá az azt jelenti, hogy feltétel nélkül kezébe teszem a sorsomat, és hiszem, hogy ő meg fog gyógyítani. Mindenféle feltétel nélkül kezébe teszem a sorsomat, és hiszem, hogy ő meg fog gyógyítani. Mindegyik nagyon nehéz. Az is, hogy ne támasszunk feltételeket, és az is, hogy elhiggyük, hogy a látszat ellenére és a körülmények ellenére valóban meg tud gyógyítani. El kell fogadnom, hogy ő van fölöttem, és én tartozom neki engedelmességgel. Nem az a szemmozdulat a nehéz, hanem átengedni a teljes irányítást az életem és az én problémáim fölött. Ez a nehéz. Ez a fajta szemmozdulat. A segítség jól jön az Úrtól, de mi azt szeretnénk, hogy azt ő úgy adja, ahogyan mi szeretnénk. Ahogyan én elképzelem. Én tudom a problémát, én tudom rá a megoldást. Hát én tudom, hogy az a probléma hogy kell megoldódjon, hiszen elég jól tudom én azt a problémát, ismerem, hát ettől szenvedek. Hát azt is tudom, hogy ennek hogy kellene elmúlni. Na a probléma az, hogy az Úr jobban tudja, hogy kell annak elmúlni, mint mi. És mi ezt nem akarjuk tőle elfogadni. Mi azt akarjuk, hogy adja meg nekem az erőt, adja meg az gondviselésének a támogatását, és én majd megoldom. Én majd ezt, ha megvan hozzá a szükséges eszköztáram, akkor én majd megoldom a feladatot. Előbb akarom tudni, hogy hogyan fog segíteni, előbb akarom érteni, hogy mi miért van, mindent tudni akarok, és akkor elfogadom nagy kegyesen, hogy segítsen, ha esetleg egyet tudok vele érteni, hogy ez jó ez a segítség. Na most Istennél ez nem így működik. Istennél úgy működik, hogy néz fel rám, add a kezembe az életedet és mindenedet, és hidd el, hogy én fogok tudni rajtad segíteni. Olvasok még egy kis idézetet ebből a fejezetből. Sokan nem hajlandók elfogadni Krisztust, míg az üdvösség tervének egész titkát nem teszik egyszerűvé és világossá előttük. Nem hajlandók arra, hogy a hit szemével nézzenek fel Krisztus keresztjére, bár látják, hogy azok az ezrek, akik ezt tették, azonnal megérezték az onnan sugárzó erő teljességét. Visszautasítják Istennek azt a kérését, hogy járjanak az igazság napjának világosságában, míg a nap fényének okát meg nem magyarázzák nekik. Mindazok, akik kitartanak ezen az úton, soha nem jutnak el az igazság ismeretére. Isten elegendő bizonyítékot ad nekünk, amelyre, mint alapra építhetjük hitünket. Aki ezt a bizonyítékot nem fogadja el, lelkileg sötétségben marad. A mi kötelességünk az, hogy először feltekintsünk arra a Krisztusra, akit a felemelt érckígyó jelképez. Tekintsünk fel a hit szemével, mert ez ad életet nekünk. Feltekinteni rá tehát nagyon egyszerű. Annyira egyszerű, mint ahogyan a zsidók feltekintettek arra az érckígyóra. Egy szemmozdulat. Sőt, Krisztusra még a szemünket se kell megmozdítsuk, elég, hogyha a lelki szemünket megmozdítjuk. De ugyanakkor, amilyen egyszerű, ugyanolyan nehéz is, mert teljesen meg kell aláznunk előtte a szívünket, minden felfogalkodottságtól, minden magabízástól, és minden emberi erőlködéstől, büszkeségtől és elégedetlenségtől. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ahogyan ott azoknak a zsidóknak a pusztában eszükbe jutott a fenyíték súlya alatt, hogy kinek köszönhetnek mindent, és meglátták a saját helyzetüket, meglátták a valóságot, úgy nekünk is jusson eszünkben, hogy kinek köszönhetünk mindent, és hogy mennyi mindent kaptunk Istentől, ami értékes, és hogyha ezeket belátjuk, akkor nem lesz nehéz felnézni arra a keresztre. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez sikerüljön. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás a mi szívünk azokért a drága igékért, amelyeket összegyűjtöttél a mi számunkra, amelyekkel nap mint nap tanítani akarsz minket, amelyek valósággal a te beszédeid, és amelyeket gyógyírként szánsz számunkra is. Urunk, köszönjük, hogy megérthettük ebből a pusztai vándorlásnak ebből a történetéből azt, hogy valójában mi az igazi megoldás a mi halálos betegségünkre. És Urunk, látjuk azt is, hogy amilyen könnyű ezt végrehajtani, amilyen egyszerű feltekinteni arra a részkígyóra. Olyan nehéz az embernek a szívét megalázni, hogy ezt megtegye. És igen, sokszor a fenyíték hatására még meg is tesszük. És akkor könnyűnek érezzük, ahogyan a zsidók is könnyűnek érezték. De sajnos, ha elmúlnak a nehéz pillanatok, és visszatér a jólét, a biztonság, olyan könnyen újra eltávolodunk tőled. De Úrunk, mi szeretnénk hozzád egész közel lenni. Szeretnénk az életünk minden egyes problémáját, minden egyes nyitott kérdését, minden dolgot, ami átsuhan a mi gondolatainkon, egy akár kimondott vagy ki nem mondott sóhajjal jelezzük, hogy ott még azért nincs minden rendben. Minden ilyen tekintetben szeretnénk felnézni a keresztre és a te kezedbe adni. Istenünk, segíts nekünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Segíts nekünk, hogy meg tudjuk alázni a mi szívünket, és ne kelljen megvárni a fenyítéket. Ne kelljen olyanok legyünk, mint az engedetlen gyermekek, vagy az igavonó állatok, akik csak a fenyítékből értenek. Urunk, köszönjük, hogy tanítasz minket erre, és kérjük, erősíts meg minket, hogy a mi tekintetünk folyamatosan a mennyre szegeződjön. Hálásan köszönjük, hogy ezt megtehetjük, hogy erre lehetőségünk van, hogy lehet így élni. Te ezt megmutattad. Jézus, ami megváltónk nevében, köszönjük mindezeket. Amen.